És a stúdióban itt ül már velem Vidákovics Attila, alias Vidákovics tanár úr, a Mozaik Alfa alapítója. Hello Attila!
Szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük el a kriptokorepetálást, remélem ma is hasznos lesz, bár az előbb elmondtam a hallgatóknak, talán azt nem hallottad, hogy nekem ez olyan, mint egy fekete lyuk, mert akármennyit olvasok, akármennyit hallgatok róla, a kriptóról, meg a bitcoinról, meg ezekről, akkor az nekem nem lesz nagyobb a tudásom. Úgyhogy igazából te vagy az én, nem is tudom, reményem ilyen szempontból. Még mindig, azt kell, hogy mondjam. Viszont egy hete beszélgettünk a Silvergate botrányról, mert botránynak lehetett, nem, helyzetről, szituációról, akkor még csak szituáció volt, viszont ez most már eszkalálódott valahova, és azt mondtad múlt héten, hogy ezzel kapcsolatban tudsz hamarosan pár plusz infót is megosztani.
Vannak plusz infók, viszont tehát ez idő alatt még sokkal izgalmasabb dolgok történtek, és nem feltétlenül, igen, nem feltétlenül pozitív értelembe vett izgalmasabb dolgok, de kezdjük a Silvergate-tel.
Na, tehát jönnek a kriptohírek akkor.
Igen, jó? És nem akarom túl hosszúra nyújtani, ugye ez egy olyan hagyományos bank, ami kriptókkal is foglalkozott, és eléggé nagy kitettsége volt a kriptoiparágban.
Az érthetőség kedvéért mondjuk néhány magyar példát ugyanerre. Vannak ilyen
nem
bankok
tudom,
Magyarországon?
Nincs.
Ja, ilyen nincsen. Oké.
Nincs. Ugye azért az amerikai hatóságok valamennyivel előrébb vannak a szabályozásban, mint az Európai Uniós hatóságok. Persze a tagállamokként vannak különbségek. Ott erre van szabály, hogy tud működni egy bank, és hogy tud kriptos tevékenységet folytatni. Hát magyar példa erre egyáltalán nincs, mert erre nem lehet külön engedélyt szerezni, majd nem sokára lehet, mert kijön majd a Mika, hogy mikor azt én nem mondanék semmit. Állítólag egy-két hónapon belül, de ezt már halljuk azért 3 éve, hogy hány hónapon, meg fél éven belül jön a Mika, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy ilyen közel vagyunk hozzá, ami vélhetőleg precízen fogja szabályozni, hogy mihez milyen engedély kell, és akkor lehet. Egyébként ez nagyon jó, mert akkor tudjuk, hogy milyen keretek között lehet mozogni. Na. Most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy egyik oldalról azt mondják, hogy amit nem tilos, azt lehet csinálni. De hogyha bármilyen kriptós, nem bármilyen, de a legtöbb kriptós tevékenységet pedig az ember el akarja indítani mondjuk Magyarországon, és hát nincs szabályozva, nem lehet tudni, hogy hogyan. De igaziból amit akar az ember létrehozni, ahhoz általában kell valamilyen típusú engedély, amit nem tud megkapni, mert nem létezik ilyen engedély. Nagyon sokat fog segíteni az, hogyha ez megkapja azt a sávot, amiben tud mozogni, és akkor tisztán lehet tervezni egy ilyen vállalkozást. Visszatérve a Silvergate-re, csődöt mondott a Silvergate, ez két okból érdekes, az egyik, hogy azt kell tudni, ugye van egyszer a kriptovilág, miért jött létre a kriptovilág? Hogy egy alternatívát nyújtson a jelenlegi vagy a hagyományos pénzrendszer mellett. Egy teljesen más logikával működő alternatívát, aminek az egyik pillére például az, hogy teljesen transzparens minden, és mindent valós időbe lehet látni, és mindenki mindent ellenőrizhet. De erre a kriptoiparágra rátelepültek azok a hagyományos rendszerben működő pénzügyi közvetítők, akik tapasztalatokat szereztek a hagyományos pénzvilágból, elkezdtek szolgáltatásokat nyújtani úgy, hogy átemelték az ő adatbázisos megoldásukba, ami viszont nem transzparens. Nem tudja mindenki ellenőrizni, és most, hogy ezekkel probléma van, és azért szeretném megjegyezni, azért az elmúlt 2-3 évben a DeFi projektekből nem, először is egy DeFi projekt csődbe nem tud menni, azt vagy használják, vagy nem. Egy DeFi projektben nincs olyan hűtlen kezelés, mert nincs pénzkezelés. Ott mindenki a saját pénze felett gyakorol kontrollt.
Azt kezdem érezni, hogy ez a legfőbb ismérve a kriptovalutának, és egyre többször ezt mondod el, hogy
a jelenlegi helyzetben
hűtlen kezelés, átlátható, transzparens, tehát most kezdem, tehát valamilyen kapaszkodó kell ahhoz, hogy én is meg szerintem sokan megértsék, hogy miért jó ez.
Igen, itt azért, zárójelbe megígyezném, hogy amiket most elmondtál, előtte én mondtam, ezek azok a dolgok, ahogy működnie kell egy kriptos projektnek, és nem szabad nem megemlítenünk, hogy irtózatosan sok az átverés a kriptovilágban is, de ha azokat vesszük alapul, a minta projekteket, amik úgy működnek, ahogy működniük kell, azoknál ez így mindig az. Hogyan tudja megállapítani valaki, hogy ő most egy átverős kriptos projekttel áll szembe, vagy egy korrekt
valós... Ha kérdezel, akkor sehogy gondolom.
Sehogy, hát ehhez nagyon sokat kell, hogy kvalifikálódjon a társadalmunk, de azt gondolom, hogy nem vagyunk olyan nagyon
messze.
Mit értesz
ez alatt, hogy kvalifikálódjon?
Hát akkor más szót használok, edukálódni kell. Tehát
oké, ez más.
Meg kell szokni ezeknek a rendszereknek a működését, és egy szép napon, 5 év múlva, 10 év múlva mindenkinek természetes lesz, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni, és azonnal látni fogja, hogy, hogy most egy korrekt projekttel szembe, vagy nem. De amiért most a Silvergate botrány, vagy helyzet miatt érdemes megemlíteni ezeket a dolgokat, és ezért hangsúlyozom ki, mert most egy olyan időszakban vagyunk, ahol folyamatosan támadják a kriptókat, hogy mennyi baj van a kriptókkal. Az a helyzet, hogy akkor, amikor ezt megálmodták, akkor, amit az előbb mondtam, ez pont azért volt, hogy egy sokkal demokratikusabb, igazságosabb és transzparensebb pénzrendszer jöjjön létre. Azok a problémák, amikkel ma a kriptovilágot támadják, azok tipikusan nem kriptós projektek, hanem a kriptoiparágra rátelepült hagyományos pénzügyi rendszerben működő vállalkozások, amik nem transzparensek, nem lehet valós időbe követni, hogy mit csinálnak, na ezekből van a probléma, és ami érdekes, mi történt a héten, ugye elindult ez a Silvergate botrány helyzet, ahol ugye egy kriptovilág szempontjából egy nagy banki szereplőről van szó, a kriptoszolgáltatásokat nyújt. Oké, csődbe ment, akkor megint rá lehet húzni ugye a kriptókra, hogy milyen szörnyű hely, csak éppen azóta...
De hány bank megy csődbe, hány sima bank megy csődbe?
Na jó, de most egy hatalmas amerikai bank csődbe ment, ugye ez a Silicon Valley bank, ami aztán nem kriptos, tehát az egy hagyományos bank, és még egy fél évvel, egy évvel ezelőtt ugye a különböző minősítő szervezetek, a felügyeletek, mindenki kipipált a zölddel, hogy minden rendben van ennél a banknál. Egyértelmű, hogyha akkor minden rendben lett volna, akkor ma nem lehetnének ebbe a helyzetben. Tehát itt akkor felmerül a kérdés, hogy úgy tűnik, hogy ez nem csak a kriptovilág sajátossága, sőt, akkor nézzük meg messzebbről. Ezek a jellegű problémák, amik itt állnak, ez tipikusan nem a kriptovilág problémája, csak valóban a hagyományos világból rátelepülő rendszerek, a kriptoiparágra rátelepülő rendszereknél fordulhat egyáltalán ilyen elő, és nem csak ott fordul elő, hanem a hagyományos bankvilágban is előfordul, és akkor lehet kérdezni, hogy akkor hol vannak azok a könyvvizsgálók, azok a minősítők, hol van a felügyelet, hol van a betétbiztosítás, mert ugye azt is látjuk, hogy erről elég sokat cikkeznek, hogy itt elég nagy baj van, mert a betétbiztosítás az nem tud fedezni minden ügyfelet. És tehát még egyszer mondom, egy nagyon jó hírnevű bankról van szó, amit a teljes professzionális szakma a piedesztára emelt, hogy nagyon jól működik. Nem lehet tudni, hogy lesz-e folytatás, nem lehet tudni egyelőre az sem, és azért elég sok jel mutat arra, hogy a következő időszakban lesznek még ilyen bankok, és ezek mind azt támasztják alá, hogy a hagyományos pénzrendszerrel komoly problémák vannak. Amire ott van az alternatíva, és félreértés ne essék, nem kell, tehát én most itt nem azt mondom, hogy akkor mindenki térjen át a kriptókra.
Tényleg, mi lenne, ha mindenki rátérne a kriptókra? Az egész világ, hirtelen. Mi történne?
Hát szerintem ez egy működésképtelen teória.
De csak kérdezem, mi lenne akkor?
Akkor lenne valószínűleg egy kriptoeszköz, valószínűleg a bitcoin, ami iszonyatosan stabil lenne, mert az egész világ azt használja, a világ gazdaságát azzal működtetik. Nem nagyon fordulhatnának elő inflációs problémák, hiszen nem lehet pénzt nyomtatni. Tehát nem úgy aha. van, tehát ugye miért van infláció, és ez ugye most a legjobb példa Amerika, de hát a világon mindenhol ez van. Van egy helyzet, amit meg kell oldani, mi a legegyszerűbb módszer, ha nincs pénz, akkor nyomtassunk rá pénzt. Ezzel fölhígul az adott országba a pénzmennyiség, és ez inflációt generál. Ezzel egyébként nagyon sok igazságtalanság van, és hogyha a Fed kinyomtat pénzt, az hova kerül a kinyomtatott pénz? Hát valószínű, hogy valamelyik nagy bankhoz, vagy valamilyen nagy vállalathoz, vagy valami a társadalom tetején lévő szervezethez. Onnantól kezdve, hogy hozzájuk kerül a pénzt, ők döntik el, hogy ők ezt hogyan költik el, hogyan továbbítják a körforgásba, uh-huh. ezt a pénzt. Na most ugye a bitcoinnál ilyen probléma sincsen, mert pontosan ugyanolyan joga van mindenkinek, hogy ő rajta keresztül kerüljön forgalomba az újonnan létrejövő bitcoin. Tehát azt lehet mondani, hogyha ez feltételezné azt, hogy mindenki akkor már érti, és mindenki tudja, hogy működik a decentralizált világ, és nyilván, ha mindenki azt használja, akkor mindenki ezt találja jobbnak. Ez így nem reális egyébként, de lenne egy nagyon stabil pénz, ez valószínűleg ezt bitcoinnak hívnák, ahhoz mérné minden más deviza, hogyha még léteznének más devizák az árfolyamot, és hát ahhoz teljesen át kéne, hogy alakuljon a világ, hiszen azért ma a világot azok uralják, akik a nagy nemzeti valutáknak az élén állnak, elsősorban az USA dollár, de hát egyébként a yuan, a svájci frank, tehát a nagy pénzek.
A yuan egyébként az évek alatt jócskán megerősödött, nem? Tehát, hogy most már az is egy jó befektetési valuta lehet.
Ott én úgy tudom, hogy van egy sáv, amibe tud mozogni, és nem tud eltérni nagyon a dollártól, de ennek utána kéne nézni, úgyhogy nem szeretnék erről beszélni, mert régen biztos, hogy így volt, lehet, hogy azóta változott valami.
Van egy Twitter oldal, ez a, segíts egy picit, ez a Bitcoin...
Documenting Bitcoin.
Uh-huh. Hogy itt megjelent egy olyan cikk, hogy az elmúlt hétvégén mennyi? Egy millió bitcoin talált gazdára? Vagy
egy millió pénztárcát nyitottak. Hát ez egy nagyon szép szám. Hogy ez pontosan hogy kell érteni, tehát ugye a bitcoin hálózaton bárki ingyen generálhat magának címeket, hogyha azon a címen mondjuk egy minimális összegnél több megjelenik, tehát az, vagy legalább egy minimális összeg megjelenik, ez lehet mondjuk forintba egy forint is, akkor az egy új címnek számít. Arányaiba jó a mutató, maga a szám az csalóka lehet, tehát ez nem azt jelenti, hogy egy millió új ember kezdte el használni a bitcoint, ez azt jelenti, hogy egy millió új cím született, és
de mennyi születik egy hétvégén átlagosan?
Nem tudok rá pontos számot mondani, hogy egy hétvégén átlagosan mennyi születik.
Ennél kevesebb.
Kevesebb, az viszont teljesen egyértelműen látszik az elmúlt években, hogyha mondjuk ilyen három hónapos periódusokat nézünk, akkor folyamatosan nő a bitcoinnak a penetrációja, tehát egyre többen használják, és ezért fontos megjegyezni, hogy nem számít, hogy milyen árfolyam van, mert ez nem arról szól, csak erre szeretnek ráülni a hírekben, meg ezt olyan könnyű megérteni. Egyre többen használják, és valóban az utóbbi időszakban sokkal többen kezdték el használni, mint előtte bármikor, és ez azért nagyon érdekes, mert azt gondolná az ember, hogy akkor kezdik el sokan használni, amikor mennek föl az árfolyamok. Ez nem így van, akkor szállnak be az emberek, amikor egyébként jó magasan vannak az árfolyamok, és fektetnek bitcoinba, csak a bitcoin az nem csak egy spekulációs eszköz. Egyébként ez a sok-sok új belépő és a sok-sok új bitcoin felhasználó, ez általában valamilyen elmaradott országból van, tehát itt dél-amerikai, afrikai, és hát mondjuk az Ázsia nem mondható annyira elmaradottnak, de rengeteg ázsiai új felhasználó van. Egész egyszerűen azért, hogyha mondjuk egy afrikai vagy egy dél-amerikai országot nézünk, nincs elég fejlett pénzrendszerük, nem elég stabil a nemzeti valutájuk, és sokkal stabilabb, biztonságosabb a bitcoint használni, nem beszélve arról, hogy ahol nincsenek bankfiókok, ahol nincsenek ATM-ek, ahol nem kérhet ki mindenki magának egy bankkártyát, itt van a tökéletes megoldás, hogy digitálisan tudjon pénzeket, értékeket mozgatni, és most egy afrikai országban, ha van internet, az mondjuk általában most újabban a kínaiaknak köszönhetően van, mert ők infrastruktúrát építenek Afrikában.
Olyan miért építettek oda infrastruktúrát?
Hát ők hosszú távon gondolkodnak.
De milyen gazdasági érdekek vannak ott?
Hát ők arra gondolnak, hogy ugye ott van egy olyan terület, ahol sok ember van, oda lehet vinni gyárakat, stb. Tehát, de a kínaiak tudnak hosszú távon gondolkodni. Tehát ő náluk a hosszú táv az nem a 3 meg az 5 év, hanem a 10, 20, 30, 40, 50, 100 év.
Wow.
Igen, és ők szépen viszik oda a modern dolgokat, így az internetet, egyébként utakat építenek, stb. Na most gondoljunk bele egy ilyen afrikai országba, ott van a mobiltelefon, okostelefonja egy állampolgárnak, van internete, nyit egy bitcoin számlát, és a bitcoinnal, ugye itt azt mondjuk, hogy nagyon volatilis a bitcoin, de nagyon stabil néhány afrikai országnak a nemzeti valutájához képest, úgyhogy elkezdik használni a bitcoint, és rájönnek, hogy mennyivel egyszerűbb, mennyivel gyorsabb, és mennyivel szabadabban tudják használni.
Vidákovics Attila a vendégem, a kriptó korrepetálást hallgatjátok itt a Szabadesésben, és a következő részben arról beszélgetünk, hogy Anglia miért keményített be a kriptovaluták terén, az angol hatóságok elég erős hadjáratot indítanak, vagy indítottak el most nemrég a kriptoanarchizmus ellen. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi történik valójában, de ez a következő rész tartalma. Úgyhogy itt folytatjuk Vidákovics Attilával.